Gyöngyösről a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa a mai napon kifejezte fájdalmát és együttérzését azt követően, hogy súlyos támadás érte a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában, Komanda városában található Boldog Anyuarite templom hívő közösségét. A pápa reméli, hogy a kongói katolikus templom ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak vértanúságából béke és kiengesztelődés hajthat ki. A Szentatya osztozik a gyászoló családok és a helyi egyház fájdalmában, biztosítja őket lelki közelségéről és értük való szüntelen imádságáról. A lelki felkészülés Bódi Mária Magdolna közelgő szeptember 6-ai boldog elvatására művészi alkotásokban is testet ölt. A veszprémi főegyházmegye különleges ajándékot kapott, egy egyedi üvegdíszt, amelyet Turi Alexandra veszprémi üvegműves készített Magdi tiszteletére. A műalkotás nem csak esztétikai értéket hordoz, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír. A Magdit ábrázoló domborított logó speciális technikával készült üveglapban jelenik meg, amelynek létrejöttét az alkotó így foglalta össze. Veszprémi műhelyemben, kemencében készült, közel 800 Celsius fokon. A struktúra adja ki a grafikai mintát, ahogy az üveg domborodik, úgy rajzolódnak ki a vonalak, amelyek erősödnek, halványodnak, ha mozgunk szemlélése közben. Idén 100 lakást adnak át a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében, amelyet a gyermekvédelemben felnőtt fiatalok részére indított a kormányzat, közölte a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Bács-Kiskun vármegyei Kiskun félegyházán. Fülöp Attila a második körben elnyert első lakásátadásán arról beszélt, hogy a kormány kiemelt célja, hogy az önálló lakás lehetősége elérhető legyen a fiatalok számára, ezért indult el az Otthonstart program is. Az államtitkár felidézte, hogy a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programban az első kedvezményes bérlakás pályázat keretében 17 lakást adtak át, a május végén lezárult második pályázat eredményeként pedig 24 lakásba költözhetnek be a nyertes fiatalok. Már több mint 500 ezer járóbeteg időpontot foglaltak le digitálisan a betegek, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, az Egészségablak mobil alkalmazás egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már 500 000-nál is többször digitálisan jelentkeztek be a betegek a szakorvosukhoz. A digitális egészségügy ma már nem a jövő, hanem napi gyakorlat azoknak, akik használják. Ahhoz, hogy megvalósulhasson a felsőoktatás segítése, a versenyképes tudás megszerzése, a betegekkel való kommunikáció anyanyelven, valamint a szülőföldön maradás, mindennek a tárgyi, anyagi feltételeit is biztosítani kell. Mondta a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes az erdélyi nyárát szeredán az elkészült ingatlan projekt átadásán. A miniszterelnök helyettes a rendezvényen arról beszélt, hogy a magyarság megmaradásához versenyképes tudás, a helyben maradás biztosítása és az anyanyelven való kommunikáció lehetősége is szükséges. Bevezették ma hajnalban az elárasztott parajdi sóbánya fölött folyó Koront patak vizét az ebből a célból épített csőrendszerbe, és ezzel végéhez közelednek a bányánál zajló sürgősségi munkálatok, közölték a helyszínen az illetékesek. Az Agerpress román hírügynökség jelentése szerint Nicolae Sebastian Soltus, az Országos Súipari Társaság beruházási igazgatója hozzátette, a patak vizének az újonnan kialakított csőrendszerbe való bevezetésére a tervezetnél pár órával korábban került sor. Ennek oka, hogy hétfőre viradóra a környékbeli esőzések nyomán megnőtt a Koront patak vízhozama, és félő volt, hogy a nagy teljesítményű szivattyúk, melyekkel eddig átszivattyúzták a patak vizét a sóbánya fölötti részen, nem bírják a terhelést. Közölte, hogy a patak elvezetése után elszállítják a területről a nagy teljesítményű szivattyúkat. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú felhőre számíthatunk. Elszórtan alakulhat ki eső, záporeső. A Tiszántúlon és a Dunántúlon élénk széllökésekre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A nap verse.
Ady Endre, szeress engem, Istenem. Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben. Sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat. Szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj, cudar világot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni. De éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni, és mindig adni, adni.
Ady Endre, szeress engem, Istenem című versét Fehér István mondta el. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilehaun végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott Párizsba először, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verseskötete a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Mai adásunkban is folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét feldolgozó sorozatunkat. Ma a második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc előzményeiről, az ahhoz vezető politikai okokról beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Ha tehetik, tartsanak velünk! ...1690-ben fejeztük be az erdélyi fejedelemség történetét. Apafi Mihály erdélyi fejedelem elhunyt, és Erdélyből gubernium kormányzóság alakul, Diploma Leopoldinum kiadását követően. Egy erdélyi udvari kancellária is létrejött Bécsben, innen intézték az erdélyi fejedelemség ügyeit. Apafi Mihály után lesz még Erdélynek egy fejedelme, ő második Rákóczi Ferenc. Édesapja is, nagyapja, illetve dédapja is Erdély fejedelme volt, ő egyébként első Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia. 1676-ban született második Rákóczi Ferenc, és az ő személyéről rengeteget hallhattak és olvashattak már a kedves hallgatók. Talán azt kevesen tudták, hogy ő nem csak ugye Magyarország vezérlő fejedelme volt, hanem Erdély fejedelmévé is választották.
Nagyon nehéz ezt a kérdést felvezetni, bevezetni. Az erdélyi fejedelemség Rákóczi szabadságharc időszaka alatti történetéhez. Tudnélik, való igaz, ugye, hogy 1690, illetve 1691. december 4-én ünnepélyes formában is a Diploma Leopoldinum értelmében fejedelem nélküli fejedelemségként működött, vagyis guberniumként működött ez a Magyar Királyságon belüli kvázi függetlenséggel rendelkező, önállósággal rendelkező országrész. Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az a gond és probléma itt 1699-ben, hogy Apafi Mihály, második Apafi Mihály kiskorú, hanem még zajlik a török elleni háború, és az 1699-ig húzódik el. Tehát ezt az időszakot, ezt az fogalmaznánk talán egy szűk évtizedet, mindenféleképpen ugye a háborús események fogják alakítani, és a török látványos vereséget szenved, de egészen 1699-ig ugye tartják magukat. Ebből az időszakból azért feltétlenül érdemes kiemelni ezt az 1691-es szalánkemény ütközetet, 1697-es zentai győzelmet, amelyet ugye Savoyai Eugén vezetésével megnyernek igaz a keresztény csapatok, és 97 után tetszik, nem tetszik a török vezetésnek tárgyalóasztalhoz kerülni. És 1699. januárban alá is írják Karlócán ezt a békét. Természetesen ismert vagy nem ismert, azért nem egy béke születik itt Karlócán, visszanyúlóan talán korábbi adásainkhoz, itt Lengyelországgal és Velencével is béke, külön-külön békekötése kerül sor, Oroszországgal pedig fegyverszünetre kerül sor. Tehát itt pontosabb történetírás szempontjából beszélni karlócai békékről, és nem egy békéről, és ez semmiféleképpen nem alkotott rendszert, hanem szigorúan csak két oldalú, tehát bilaterális békék születtek is egy fegyverszünet. Na most 1699 után Magyarországon azért igen-igen komoly problémák vannak, és most Magyarországon talán az erdélyi fejedelemséget is értsük ide, tehát a Magyar Királyságban komoly gondok és problémák vannak, hiszen a kuruc mozgalom az változatlanul él, van és létezik. Hiába 1699 1997-ben sikerült a hegyaljai felkelést ugye elfojtani, de nem szűnt meg a bujdosó mozgalom, hanem ellenkezőleg még inkább lábra kapott, amikor ugye második Rákóczi Ferenc fog majd 1694-ben tér haza Sáros vármegyei ugye főispánságba, és Sáros megye főispánjaként, és attól a pillanattól kezdve, ugye itt második Rákóczi Ferencnek és Bercsinyi Miklósnak nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy ezt a társadalmi problémát valahogy kezelni kellene, lehetne, stb. A két főispán igenis átérzi az alattvalóknak nehéz helyzetét, és felemelik a szavukat, beadványokat írnak, kérelmeket írnak, hozzájuk beérkező panaszokat kivizsgálják, és látják, hogy ők is szinte tehetetlenek ezen a központi intézkedésekkel szemben. Gondolják végig a kedves hallgatók, hogy a legfontosabb élelmiszerekre hát nagyon-nagyon komoly áfát fognak kivetni. Igaz, hát akkor akcisszának emlegették ezt a bizonyos forgalmi adót, és az alapvető élelmiszereknek a tétele, hát az nem csak a egyszerű jobbágyokat vagy mezővárosi lakosokat, hanem bizony nemeseket is nagyon-nagyon súlyosan érintette. Adómentességnek a elve fog itt fölmerülni, hogy igen, adómentes a nemes, de mégis, hogyha akár húst, akár kenyeret, vagy ugye italt, tehát itt elsősorban borról van szó, akkor vásárolnak, akkor bizony őket is sújtotta ez az akcisza. Tehát egy igazságtalan adózási, adóztatási rendszert éreznek a nemesek is. A jobbágyok mezővárosok lakossága az tetszik, nem tetszik, ugye nem tudja megfizetni, kifizetni. Hát hozzá szokott a mértéktelen adózáshoz, adóztatáshoz, de a nemesség semmiféleképpen. Ez csak egy példa a sok méltánytalanság volt illetően, és 1699-ben, amikor Karlócán is megszületett ez a bizonyos nélkülünk rólunk szóló döntés, akkor bizony Bercsényi is és Rákóczi is külső hatalmakban gondolkodik, hogy hogy lehetne, mint lehetne bevonni a magyarországi ügyek rendezésére hát a Habsburgok legfontosabb ellenfelét, a Bourbon-házat, vagyis Franciaországot. Nem akarom itt a közismert tényeket emlegetni és részletezni. Ismerős, hogy ezek a megindult levelek, levelezések, ezek bemutatása kerültek Bécsbe, és letartóztatják második Rákóczi Ferencet. A letartóztatás hírére Bercsényi Lengyelországba menekül, Rákóczi Ferenc pedig hát az ország északkeleti sarkából, Csücskéből, ugye Nagy Sáros várában tartóztatják le, fogják elszállítani Bécsújhelyre, ahol éppenséggel ugye anyai nagyapját végezték ki annak idején, Zink Pétert. Egy szabályos per kezdődik, tehát vádemelés, illetve védelem, és a védekezés lehetőségét is egyelőre biztosítják ugye Rákóczinak. Igen, ám csak kiderül azért a vizsgálat során, hogy itt szó nincs arról, hogy a törvényességet betartaná a magyar király. Egy magyar nemes nem lehetne elhurcolni Magyarországról. Csak magyar bíróság lenne illetékes, de csak Magyarországon lefolytatott per lenne a szabályos. Márpedig Bécsújhely, ez közismerten igaz, nem Magyarországon van, a vizsgáló bírók azok véletlenül sem magyar jogászokból áll. Vagyis egyre komolyabbá vált a fenyegetés, olyan értelembe fenyegetés, hogy az élete került veszélybe második Rákóczi Ferencnek. Egy pillanatig sem adtak kétséget afelől, hogy a felségsértés és hazárulás pereket a király magának vindikálja, és ő fogja kijelölni azokat a személyeket, akik meghozzák egyértelműen a legsúlyosabb ítéletet. És miután Rákóczi erre rádöbben, akkor fogalmazódik meg benne, hogy innen az életét csak meneküléssel tudja biztosítani, illetve meg kell szöknie ebből a bécsújhelyi börtönből. legint ismert részleteket nem mellőzve és nem emlegetve, ugye a várkapitánynak, Léman kapitánynak, illetve öcsének segítségével, na de a gyóntató és a közvetlen mellette szolgáló komornyikjának a segítségével, ja, és a feleségről el ne feledkezzünk, és a feleség segítségével sikerül Bécsújhelyről, hát kalandos úton megszöknie, de is Lengyelországba. Magától értetődő, hogy Lengyelországba, hiszen Lengyelországban nagyon-nagyon komoly francia párt működik a királyi udvarban és a király közvetlen környezetében, aki ebben az időszakban nem más, mint második Erős Ágost, aki egyúttal 100 választó fejedelem is volt. Ez is roppant érdekes, igaz, és mondjuk nem annyira tudatosul talán a rádió hallgatók fejében, hogy egy 100 választófejedelem az nem más, mint a német-római birodalomnak egyik választófejedelme. Ilyen értelemben első Lipót, német-római császár, magyar királynak tetszik, nem tetszik, alattvalója. És ezt a 100 választófejedelmet fogják megválasztani Lengyelországba, illetve Zsecsposzpolitában, tehát lengyel királynak. Nagyon-nagyon erős ugye francia befolyás az, míg Sobieski János lengyel királytól maradt fönt és hagyományozott a lengyel királyi udvarban, és második Ágost is kezdetben szimpatizál ezzel a vonallal. Bercsényit és Rákócit tulajdonképpen francia párthoz kötődő kapcsolódó főurak fogják menekíteni, bújtatni először, majd utána menekíteni, hiszen második Ágost nem teheti azt meg, hogy éppen a német-római császárnak a európai körözését és köröztetését ne vegye figyelembe. Ez egy nagyon-nagyon súlyos köröztetés, maga nemében egyedülálló, hiszen 10 000 arany üti annak a markát, aki élve fogja előállítani második Rákóczi Ferencet, abban az esetben pedig, hogyha halva, akkor 6 000 arany üti jutalomként a markát. A Senyavszki házaspárnak ugye önzetlen segítségeit, ami nagyon fontos és kiemelendő, és a Senyavszki házaspárnak magától értetődő, mint minden lengyel mágnásnak, szinte minden jelentősebb városban palotája van, rezidenciája van, és ugye amikor Varsóban már nagyon-nagyon veszélyessé vált a helyzet, akkor fokozatosan, tehát a birtokokra, a családi birtok egyik uradalomból a másik uradalomra fogják majd német és francia mérnöknek álcázott Bercsényit és Rákócit menekíteni. És az utolsó, megint közismert hely, az a bizonyos Brzezsáni, vagy németesen Brezán, a mai Ukrajnában is megtalálható kis város, és itt fog majd a bujdosóknak vezérei, vezetői majd rábukkanni Bercsényi és Rákóczi nyomára, és történik meg aztán a kapcsolatfelvétel.
Azt mondjuk el azért röviden, hogy miért volt fontos a franciáknak a Rákóczi féle szabadságharc támogatása, Rákóczinak a támogatása?
Igen. Természetesen ugye az eredeti terv az volt, Bercsényi és Rákóczi fejében az a politikai terv született meg, hogy Lengyelországban és Litvániában lehet szabad csapatokat toborozni, és francia pénzen ezeket a katonákat föl lehet, nem tudom én, egynegyedre, kétnegyedre, tehát egy fél évre fogadni, és körülbelül 3 000 katonával majd Magyarországra lehet érkezni, és ez elegendő kontingens ahhoz, hogy itt Magyarországon egy általános nagy fegyveres felkelés ugye bontakozzon ki. Franciák hajlandóak erről tárgyalni, hajlandóak némi pénzösszeget áldozni ennek az ügynek érdekében. Magától értetődő, hogy szó nincs arról, hogy 14. Lajos annyi pénzt áramoltatott volna ide Rákócziéknak a kezére, hogy ezt a 3 000 katonát ugye zsoldba tudták volna fogadni. Na most a Bourbonoknak, illetve 14. Lajosnak magától értetődő, hogy az európai hegemóniával rendelkező Habsburgokat mindenféleképpen meg kellene törni, le kellene valamilyen formában mondatni ennek a családnak tagjait a német-római császárság. De már Itt nem szabad elfeledni, hogy a spanyol örökségért is folyik most már a küzdelem 1700-tól, és 14. Lajos ugyanúgy rokoni kapcsolatai révén, mint éppenséggel a Habsburgok, a spanyol trónra aspirálnak. Tehát fontosabb számukra Spanyolország megszerzése, és ezért hát fogalmazhatunk úgy is, hogy a Bourbonok érdekeltek abban, hogy a Habsburgok hátában egy diverzió kezdődjön, és ehhez anyagiakat sem sajnálják. Mint ahogy megint csak közismert dolog, úgy nem csak ugye, anyagiakat fognak ide áramoltatni, hanem szakértőket is, katonai szakértőket is, hiszen gondoljanak csak a Lamotte kastélyra itt Eger mellett, hiszen egy francia hadmérnökről ugye beszélünk, vagy éppen ágyuk kezelését jól értő és tűzérségi ismeretekkel rendelkező katonák szolgálnak a Rákóczi seregben, közel sem olyan számban és olyan mennyiségben, mint ahogy ezt eredetileg eltervezték. De sürgősen és előre bocsátva ezt a francia segítséget, inkább segélynek nevezzük, semmi körülmények között nem jelentette itt az anyagi finanszírozását ennek a Rákóczi szabadságnak, sőt, tulajdonképpen ez az anyagi támogatás az inkább egy szerény udvartartásnak a fenntartásához volt elegendő, mint valóságosan mondjuk hadi eszközöknek, jelentős hadi anyagnak a beszerzésére. Mert Lengyelországban, de nem is annyira lengyel, hanem fönt a balti kikötővárosokban lehetett muskétát vásárolni francia pénzzel, minden további nélkül csak Lengyelországon át kellett szállítani, amelyet nem volt könnyű kivitelezni. És ezt meg azért nem volt könnyű kivitelezni, mert a Zsesposzpolita is háborúba keveredett Oroszországgal, úgyhogy egy háborús övezet volt. Tehát háborús övezet környezetben a Kárpát-medencétől északra és messze-messze a spanyol trónér folytatott háború befolyásolta mindenféleképpen a Rákóczi szabadságharcnak a lefolyását. Kezdetben ezek mindenféleképpen kedvező jelenségek és körülmények voltak, hiszen Magyarországról ki kellett vonni a császári csapatokat, és ezzel magyarázható, hogy 1703-ban, ugye 1703 júniusában fog hazaérkezni Rákóczi Ferenc, és 1703 júniusától decemberig, hát legalábbis ugye a memoária alapján a 707 000 katonája lett Rákóczinak. Na most ez a katona kifejezés is, nehogy félre értésre adjon okot, ez nem felfegyverzett és nem reguláris, hanem inkább tömeget jelentett, ami mutatja a társadalmi elfogadottságot, jelenti a társadalmi bázist, jelentette mindenképpen a változást kívánó, óhajtó tömegeknek az akaratát, tehát tetszik, nem tetszik, itt egy nemzeti felkelés fog kibontakozni, és a vezér megérkezett, ez pedig nem más, mint második Rákóczi Ferenc.
elfogadta minden társadalmi réteg, és csatlakozott a felkeléshez.
Igen, hát így nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni azért ezzel a kijelentéssel, hiszen a katolikus egyház első pillanattól kezdve ugye állásfoglalt, hogy szó nincs róla, hiszen itt a király ellen, és az egyház ellen indított támadásról van szó. Kétségkívül vannak kilengések, kétségkívül vannak a bujdosó mozgalomból ismert jelenségekre utaljunk, kétségkívül ismétlődnek ilyen Rákóczi számára sem elfogadható jelenségek, és ezeket kegyetlenül meg is torolja, és nem véletlen, hogy intézkedései között már születnek olyan utasítások, amelyek alapján a lehető legszigorúbb büntetésben részesítik a kihágás sokat elkövető katonákat, aki Rákóczi zászlaja alatt ugye szolgálnak. Visszatérve arra, hogy szó nincs arról, hogy itt 70 ezer embernek igaz a felszerelése és felszereltsége megoldódott volna, szó nincs róla. A társadalmi elfogadottság az adott, de kifejezetten a aulikus, főleg nyugat-dunántúli és alsó-magyarországi, főleg nyugat-alsó-magyarországi mágnás családok, akik nagyon-nagyon rossz néven veszik itt a Rákóczi által kezdeményezett fegyveres felkelést, és azonnal ők is törvénytelennek és alkotmány ellenesnek emlegetik. Hát itt a nádornak a személyét emelném ki, ugye Eszterházy Pálról van szó, aki nagyon-nagyon nem tudja elfogadni, és nem hogy elfogadni, hanem nagyon-nagyon keményen el is ítéli II. Rákóczi Ferencet, és az is egyértelmű, ugye az esztergomi érsek ugyancsak nagyon-nagyon kemény szavakkal fogja Rákóczit illetni. Na most a sikerek, tehát ezek a látványos sikerek, amely 1703-ban egy fél év leforgása alatt az ország nagy részét Rákóczi kezére juttatja, a Magyar Királyság keleti részén, tehát az erdélyi fejedelemségben is visszhangot vált ki, és Rákóczi távollétében az erdélyi főuraknak egy csoportja, itt főleg Pekri Lőrincre kell gondolni, meg Mikes Mihályra kell gondolni, kezdeményezik, hogy hívják össze az erdélyi országgyűlést, és második Apafi Mihály helyett igenis választanak maguknak valóságos fejedelmet. És ez meg is történik 1704-ben. 1704-ben megtörténik II. Rákóczi Ferencnek erdélyi fejedelemmé választása, de hangsúlyoznám, hogy ez a távolétében történik, hiszen katonai táborban Magyarországon tartózkodik igaz Rákóczi Ferenc. Fölmerülhet esetleg az a kérdés, hogy hát Rákóczi név az inkább Erdélyhez kötődik, hiszen a hagyomány egyértelmű, ugye az apa, nagyapa, dédapa, hát mindenki, igaz az erdélyi fejedelemséghez szervesen kapcsolódott, kötődött, tehát hogy miért nem? Akkor az erdélyi fejedelemségben bontakozik ki, vagy bontakoztatja ki ezt a nagyszabású akcióját. Fölmérte ezt, azt hiszem, hogy Rákóczi Ferenc, és tanácsadója, fogalmaznám így Bercsényire célozva, fölmérték, hogy erdélyi fejedelemség önmagában az nem meghatározó Magyarország egészére. Magyarország egészére meghatározó az a Magyarországon kibontakoztatott sikeres akció, mert elszigetelve az erdélyi fejedelemségben is bekövetkeznek, kényszerve, kikényszerítve azért a váltást és változást. Van még egy nagyon fontos dolog, ugye 1699 óta pedig van egy nagyon-nagyon komoly katonai kontingens, állandó katonai kontingens az erdélyi részeken, ez pedig ugye a szász városokban bekvártélyozott egységeket jelentette, és itt több ezer katonáról van szó. Azoknak a kiostromlása, a várfalak mögül, erre pedig nem volt sem muníció, sem katonai tapasztalat, tehát ez eleve egy kudarcos vállalkozás lett volna.
Tehát a császári csapatok azok 1703-ban is Erdélyben ott állomásoztak ugyanúgy, tehát nem vonultak el nyugatra.
Nem, semmiféleképpen, hiszen tartalékként lehet erre a kontingensre tekinteni. Egyrészt ugye a Kárpát-medence őrzése, a török birodalom felőli vigyázás, ez egyértelmű létkérdése azért ugye Bécsnek és egyáltalán a Magyar Királyságnak. Hát a legveszélyeztetett területek az ellenőrzése, az folyamatos. Erdély oldalról történő, akár török oldalról, akár krimi tatár oldalról el nem hárított támadás, akkor az egész Kárpát-medencére ugye kihatással van. Tehát az erdélyi fejedelemségben gondolkodtak, de mindenféleképpen Magyarországon keresztül gondolkodott Rákóczi és Bercsényi. Na most 1704-es választásnak a hírével fölkeresik ugye az erdélyi küldöttek Rákóczit, és bejelentették, hogy távolétében megtörtént a megválasztása, és a Princeps Transzilvániai, ugye Partium Hungariae titulust vegye föl. Kezdetben óckodott Rákóczi Ferencettől, természetesen azért, mert a tárgyalási pozícióit Lipóttal szemben rontotta. Gyöngyösen indultak meg ezek a békértető tárgyalások, hogy lehetne, mint lehetne ezen a társadalmi elégedetlenségen úrrá lenni. Ez a delegáció ugye gyöngyösen elkezdte a tárgyalásokat, és pontosan a gyöngyösi tárgyalásokon fog kirobbanni az az átidalhatatlan ellentét, amely végighúzódik az egész Rákóczi szabadságharcon, az erdélyi fejedelem a dolga. Tudnék, Rákóczi szívesen mégis elfogadta ezt a választást, és hivatalos leveleit ettől a pillanattól kezdve már az erdélyi fejedelem titulussal fogja majd címkézni. Közvetítők is vannak itt a tárgyalásokon, mégpedig a karlócai békén közvetítésén sikeresen résztvevő holland és angol közvetítők, tehát ezek a tárgyalások, ha tetszik, ilyen garanciális feltételekkel indult meg, és talán garanciális feltételekkel le is zárható. Na de itt az erdélyi fejedelemségnek a dolga teljesen összekuszálta a viszonyokat, és ami 1699-ben megmutatkozott a szultáni követekkel szembeni nagyon-nagyon szilárd, határozott álláspont, az természetesen így gyöngyösen is kimutatott, hogy erdélyi fejedelemsége sohasem volt önálló ország, sohasem volt szuverén ország, soha nem különült el, pontosabban rosszul fogalmazta, hogy nem különült el. A Magyar Királyságon belül volt meg a különállása, tehát de jure, jogilag ez soha nem volt önálló, független ország, és annak az ügye nem külön kezelendő és nem különíthető el a Magyar Királyságtól és ból.
elhangzott műsorunkban a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc előzményeiről és az ahhoz vezető politikai okokról beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!